Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! A költségvetési célok nem változnak, a miniszterelnök tartós válságra készül.
Még messze az 1 millió új munkahely, de csökkent a munkanélküliek száma.
Tüntettek a nevelőszülők, 90 millióval tartozik nekik az állam.
Katona tragédia, kamionnak csapódott és meghalt egy ejtőernyős Szolnok mellett.
A miniszterelnök szerint Magyarország súlyos vészhelyzetbe került az euróválság miatt, ami az ország önállóságát is veszélyeztette.
Orbán Viktor szerint az euróválság és az ahhoz kapcsolódó reálgazdasági válság nem múlik el a következő hónapokban, ezért további gazdasági lépésekre van szükség.
Orbán Viktor a külképviseleti vezetők értekezletén arról beszélt, folytatni kell az egy éve elkezdett változtatásokat. A kormányfő azt is mondta, minden eszközzel tartani fogja a 3%-os költségvetési hiányt.
Ami kockán forog, az a magyar szuverenitás kérdése.
A miniszterelnök szerint Magyarország függetlensége is veszélybe került az elmúlt három hónapban az euróválság miatt. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak fel kell készülnie, hogy az eurót még 8-10 évig támadások érik. A kormányfő szerint ezért az ősz az ország szuverenitásáért folytatott küzdelmekkel teli időszak lesz a spekulánsok ellen.
A kérdés tehát az, hogy miközben az egész euróövezet és maga az euró folyamatos évekig tartó spekulánsok által irányított komoly támadások alatt áll, aközben Magyarország képes lesz-e távol tartani magát attól az úttól, amit én görög útnak nevezek, vagy visszanyomnak bennünket erre az útra.
A miniszterelnök szerint Magyarország eddig azért nem került a görögökéhez hasonló helyzetbe, mert egy éve bemert vezetni olyan gazdasági intézkedéseket, mint a bankadó, a különadó vagy a nyugdíjrendszer átalakítása. Akkor sokan bírálták ezeket a döntéseket, azóta viszont több ország is hasonlóképpen tett.
Mert a bankadó esetén kis hián keresztre feszítettek bennünket, és ma pedig, ha jól számolom, a 12. állam is bevezette már a bankadó intézményét Európában.
A kormányfő szerint Magyarország egészen addig az euróválság centrumában lesz, amíg az államadósságot nem csökkenti 70, majd 60% alá. Orbán Viktor azt mondta, a 3%-os költségvetési hiányt minden eszközzel tartani kell, 10 év alatt pedig 1 millió új munkahelyet kell teremteni. A miniszterelnök szerint Magyarországnak új gazdasági szövetségeket kell kötnie, például Kínával, Oroszországgal és az arab világgal.
A Jobbik szerint leszakadó pályára került Magyarország az Orbán kormány intézkedései miatt. Az LMP is kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját. Szerintük vissza kellene vonni az egykulcsos adórendszert. Az MSZP elnöke pedig várja, hogy milyen megoldást talál a kormány a kialakult helyzetre.
Hiába kérdezték, Mesterházi Attila az MSZP elnöke nem reagált érdemben Orbán Viktor kijelentéseire. A Jobbik viszont elmondta véleményét az ország gazdasági helyzetéről. Volner János szerint a gazdasági mutatók egyértelműen bizonyítják, hogy nem javul a helyzet.
Mi ült Magyarországon a válsághelyzet gazdasági és szociális téren egyaránt, ugyanis a kormány egyre másra újabb és újabb megszorításokat eszel ki és vet be, ahelyett, hogy a gazdaságot érénkíteni.
Az LMP közleményben azt írta, a kormánynak meg kell szüntetnie az egykulcsos adórendszert és a keletkező többletforrásokat járulékcsökkentésre, azon keresztül pedig munkahelyteremtésre kell fordítania. Az ellenzéki párt szerint az egykulcsos adó gátolja a gazdaság növekedését és akadályozza az államadósság csökkentését.
A Fidesz frakció vezetője szerint jó üzenet lenne a társadalomnak, ha a kormány eladná a kormányüdülőket és felülvizsgálná, milyen állami vezetőknek jár kiemelt egészségügyi ellátás. Lázár János szerint azt senki nem kérdőjelezi meg, ha a köztársasági elnök, a miniszterelnök vagy egy miniszter kiemelt ellátásban részesül, azon viszont lehet vitatkozni, hogy a hivatalnokoknak járjon-e kiemelt egészségügyi ellátás. A frakcióvezető azokra a kérdésekre, amelyek az elmúlt hetek kormányzati beszerzéseinek szükségességét firtatták, úgy válaszolt. A jelenlegi kormányt nem lehet luxus kiadásokkal vádolni, hiszen, mint fogalmazott, megbélyegezte az Audival járókat és letette a voksot a népautó a Skoda mellett.
A KSH adatai szerint 43 ezerrel dolgoznak többen, mint tavaly ilyenkor. A munkanélküliek száma kismértékben 4 ezer fővel csökkent az elmúlt három hónapban. Május és július között még 463 ezeren voltak munkanélkül. A munkanélküliek fele egy éve vagy annál is régebben keres munkát. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a kormány közmunkaprogramja miatt a közeljövőben emelkedik a foglalkoztatottak száma.
Új csarnokot építenek Máté Szalkán a német Flabeg autóüveggyárban. A tervek szerint az üzemben évi 12-13 millió darab tükröt gyártanak majd. A cégnél most 250-en dolgoznak, de bíznak benne, hogy idővel növelni tudják a létszámot.
Nem csak betanított munkára, hanem technikusi mérnöki munkára is szükség lesz.
A KSH ma közölt adatai szerint 463 ezer embernek nincs munkája Magyarországon. Ez 4 ezerrel kevesebb, mint tavaly. A foglalkoztatottak létszáma viszont 3 millió 800 ezer fő, ami azt jelenti, hogy 43 ezerrel többen dolgoznak, mint tavaly. Parlagfüvet írtanak a közmunkások Szegeden, közel 300 hektáron. A szegedi környezetgazdálkodási cég 70 közmunkást dolgoztat napi 6 órában novemberig. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a közmunkaprogramok is hozzájárultak ahhoz, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője pedig azt mondta, a 2008-as mélypont óta most nőtt a legnagyobb mértékben a dolgozó emberek aránya, és a kormány szándéka továbbra is az, hogy 10 év alatt 1 millió új, legális, adózó munkahelyet teremtsen. Egy friss elemzés szerint egyébként a magyarok a harmadik legtöbbet dolgozók az Európai Unióban. Az átlagos munkavállaló 1848 órát tölt a munkahelyén. Ennél többet csak Romániában és Lengyelországban dolgoznak az alkalmazottak.
Több tucat nevelő szülő vonult a Pest megyei önkormányzat udvarára kora délután, mert több hónapja nem kapták meg az állami gondozott gyerekek neveléséért járó pénzüket. A folyamatos fizetési gondokkal küzdő önkormányzat azt ígéri, napokon belül elutalja a tartozását.
Állami gondozott gyerekek és nevelő szüleik a Pest megyei önkormányzat udvarán. Több hónapja nem kapták meg a 15 ezer forintos nevelő szülői díjat, és a gyerekenként járó 42.750 forintos ellátmányt sem.
Én a gyereknek nem mondhatom azt, hogy ne egyél, mert nem utalt az önkormányzat.
Nem tudunk már annyira olyan sűrűn boltba menni, vagy olyan többet venni, vagy olyan, csak így kevesebbet. Most ennyire viszem meg minket.
A Pest megyei önkormányzat az elmúlt évek alatt 4 milliárd forint tartozást halmozott fel. Egyebek mellett a közétkeztetésben is hónapok óta akadozik az ellátás a fenntartásában álló intézményekben. A nevelő szülőknek most azt ígérték, rendezik a tartozást.
Úgy tűnik, hogy holnap után fogunk kapni összeget, úgy tűnik, hogy megkapjuk a júliusi maradék 50%-ot, és meg fogjuk kapni az augusztusi
teljes pénzt
is, teljes pénzt.
Az önkormányzat szóvivője viszont már most jelezte, szeptembertől újra gondok lehetnek a kifizetésekkel.
Jeleztük, hogy a Pest megyei önkormányzat a teljesítő képessége határához ért. Ezért is fordultunk már a NEFMI-hez két héttel ezelőtt, onnan kaptunk egy 115 millió forintos ígéretet.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumánál a híradó kérdésére azt mondták, az önkormányzatnak kötelessége gondoskodni a gyerekek ellátásáról, mert ehhez az állam mindig biztosítja a törvényben vállalt fedezetet.
A Societas baloldali ifjúsági mozgalom kezdeményezi a 64 vármegye ifjúsági mozgalom feloszlatását. Ezt a szervezet elnöke jelentette be a Jobbik budapesti székház előtt tartott sajtótájékoztatón, amelyen több jobbikos parlamenti képviselő mellett mintegy 100 jobbik szimpatizáns is várta a baloldali politikusokat. Atrocitás nem történt, de többször is taps és bekiabálás szakította meg a baloldali politikusok felszólalásait.
Erősödött a forint a svájci frankhoz képest. Nyitás után nem sokkal 230 forint alá süllyedt a frank árfolyama a 232 forintos nyitószintről. Jelenleg 229 forint körül van. A forint nyitás után szinte azonnal gyengült az euróhoz képest, igaz csak kismértékben. A dollárral szemben viszont ingadozott. Nyitás után erősödött, később viszont 187 forintos árfolyamig gyengült.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatósága hétfői ülésén elfogadta a bajba került lakáshiteleseket segítő Nemzeti Eszközkezelő ZRT alapító okiratát. A társaság egyik feladata lesz a bajba jutott devizahitelesek lakásainak felvásárlása és bérbeadása a korábbi tulajdonosainak. A tervek szerint erre idén 2 milliárd forintja lesz a cégnek. A társaságot az a Csillag Tamás vezeti, aki korábban egyebek mellett 10 éven át a Diákhitelközpont vezérigazgatója volt.
Nyilvánosan és bizalmas beszélgetésekben sem támogatta a jegybank elnöke a gazdasági válság kirobbanásakor a devizahitelesek megsegítését. A WikiLeaks nevű internetes portálon nyilvánosságra hozott bizalmas távirat szerint Simor András az amerikai nagykövetnek is azt mondta, nem helyes a segítség, a magyaroknak meg kell tanulniuk helyesen cselekedni.
Nem lenne helyes megmenteni a devizahiteleseket. Ezt Simor András jegybank elnök mondta April Foley amerikai nagykövetnek még 2008-ban. Mindez egy amerikai nagykövetségi táviratból derült ki, amelyet most hozott nyilvánosságra a WikiLeaks. Simor a beszélgetésben azt is kijelentette, hogy a magyaroknak meg kell tanulniuk helyesen cselekedni. Simor András 2008 őszén nyilvánosan is elmondta ugyanezt, vagyis hogy a devizahiteleseket nem lenne helyes megmenteni, mert végre meg kell tanulniuk, hogy nincs ingyen ebéd.
Tudatosabb árfolyamkockázatvállalás, a lakosság, a vállalkozások és a bankok szintjén egyaránt.
A jegybank elnök a Gyurcsány Ferenc által összehívott nemzeti csúcson is felszólalt. Beszédében hangsúlyozta, szerinte a devizahitelesek döntésükkor tudatában voltak annak, hogy árfolyamkockázatot vállalnak, ha nem forintban adósodnak el. Simor Andrást Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nevezte ki 2007-ben. A jegybank elnöknek 2010-ig 7,4 millió forint volt a fizetése, 2,5-szer annyi, mint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének. Simor fizetését az Orbán kormány maximalizálta 2 millió forintban. Simon András személyesen nem kért jogorvoslatot fizetésének csökkentése miatt. A kormány lépését azonban az Európai Központi Bank és az Unió Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága is helytelenítette, és arra szólította fel a kabinetet, hogy vonják vissza a döntést. A jegybank függetlenségének megsértése miatt most várhatóan a luxemburgi bíróságon indít pert az Európai Bizottság. Kerestük Simor Andrást, de adásunkig nem kívánt nyilatkozni.
Becsületkasszák a beteg gyerekekért, jótékonysági kísérlet vízautomatákkal a fővárosban.
És a volt magyar barátnőt is perbe fognák a Strauss-Kahn elleni zaklatási perben.
Algériában menekült Kadhafi felesége és 3 gyereke, ezt az algériai külügyminisztérium jelentette be. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy maga Kadhafi hol rejtőzik. A felkelők szerint a diktatúra több 10 000 ember tartóztatott le és hurcolt el az elmúlt hónapokban, akiknek a többsége a mai napig nem került elő. Tripoliban van az MTI hírcentrum tudósítója Algauis Hesna. Szervusz Hesna! A felkelők azt mondják, 50-60 000 embert hurcoltak el, és csak körülbelül 10 000 kerültek elő. Hol lehet a többi ember?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát ez az a kérdés, ami most nagyon sok embert foglalkoztat itt Tripoliban, hiszen itt a fővárosban már megnyitották a börtönöket, ez a város már biztonságos, hogy ezt rajtam is lehet látni, ma már nem kellett golyóálló mellényt vennem, viszont nagyon sok embert még most sem találnak. Az egyik nagyon pessimista feltételezés szerint sokan eddig fel nem tárt tömegsírokban lehetnek, egy másik feltevés szerint pedig még fel nem fedezett titkos börtönökben lehetnek akár több ezren. Hogyha ez a feltételezés igaz, akkor az azt jelenti, hogyha ezekben a börtönökben az őrök menekülőre fogták és magukra hagyták ezeket a rabokat, akkor ki tudja, hogy mi lett a sorsuk. Mi ma éppen egy olyan kórházban forgattunk, ahol betegeket hagytak magukra a személyzet, pontosan azért, mert az összecsapások elkezdődtek.
Hesna, továbbra sincsen víz a fővárosban. Mi az oka ennek, hogyha a főváros a felkelők kezére került, akkor hogyan tarthatja a bukott diktátor a kezét a vízkészleteken? Miért nincs víz a fővárosban, mit gondolsz?
Hát az a probléma, hogy ide Tripoliba a vízkészletek a déli területekről érkeznek, és Kadhafi már több mint egy hete elzáratta a vezetéket. És hiába vették át a felkelők az irányítást itt a fővárosban, ez az egész rendszer meghibásodott, és nem tudják innen megnyitni, csak a helyszínről kézzel. Úgyhogy mérnökök egy csoportja már elindult a helyszínre, de valószínűleg nem lesz könnyű dolguk, ugyanis a problémát egy Hessuna nevű település közelében kell megoldani, és itt még nagyon aktívak a kadhafista csoportok. Úgyhogy valószínűleg minden erővel megpróbálják majd megakadályozni azt, hogy a mérnökök elvégezzék ezt a javítást. Horror kórház. Csak így emlegetik Tripoli egykor legjobban felszerelt intézményét. Az épületben ugyanis csaknem 200 oszlásnak indult holttestet találtak, amikor alább hagytak a harcok a fővárosban. Itt a kórházban annyira orrfacsaró a bűz és olyan a levegő, hogy senkinek nem tanácsolják, hogy maszk nélkül belépjen. Hogy az emberek pontosan miért haltak meg itt, arról viszont ellentmondásosak a hírek. Egyesek szerint az áldozatok egy részét fejbe lőtték, mások pedig azért haltak meg, mert nem kaptak ellátást. Az orvosok és a nővérek ugyanis elmenekültek az összecsapások kezdetén. Az épület fertőtlenítése még napokig eltarthat. A főváros központi kórháza viszont már rendesen üzemel. A tűzharcok alatt ide sem tudott bejutni a személyzet nagy része. Napokon át 4 orvosnak kellett ellátni a több száz súlyos sebesültet. A bátyámat orvlövészek lőtték le a háza előtt egy iskola tetejéről. A fején kapott találatot, mondja egy férfi, aki szerint az orvlövészek válogatás nélkül lőtték az embereket. Csak hogy épp a lőtt sérülésekre szakosodott orvosból nincs elég. Ezért egyre több külföldön élő líbiai szakember érkezik, hogy besegítsen a kórházakban. A másik hiány szakma a rendőrök élet. A régi kapitányságon most felkelőket látni. A rendőrök egyszerűen elmenekültek innen. Megtorlástól féltek, mondja egy önkéntes, aki szerint a kerületben összesen 5 rendőr mert visszatérni az egész állományból. Pedig az ellenzékiek büntetlenséget ígértek nekik, még tévéhirdetésekben is arra kérik őket, hogy térjenek vissza dolgozni. De egyelőre csak a közlekedési rendőrök álltak újra munkába. Úgy tűnik, ők nem tartottak a felkelők bosszújától. Sőt, most együtt is dolgoznak velük a városban továbbra is működő ellenőrző pontokon.
Al-Gaul Hesna, Líbiából, Tripoliból. Köszönjük szépen! Itt van a helyszínen életét vesztette az a katona, aki gyakorlatozás közben ejtőernyővel egy kamionnak csapódott Szolnok és Abony között. A rendőrök még keresik a katonát elgázoló kamion sofőrjét is, aki valószínűleg nem érzékelte a balesetet és továbbhajtott.
Itt a szandaszőlősi repülőtéren Szolnok külterületén végezték a szokásos ejtőernyős gyakorló ugrásokat a könnyű vegyes zászlói katonái, amikor a baleset történt. Egyikük olyan szerencsétlenül ért földet, hogy a 4-es főúton egy arra haladó kamionba csapódott.
Egy MAN típusú tehergépkocsi tetejére, illetve hátuljának ütközött, majd onnan lezuhant, tovább zuhant az útmenti kerékpárútra.
A helyszínre tűzoltók, mentők, végül mentőhelikopter is érkezett. De olyan súlyosak voltak a katona sérülései, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A 4-es főutat a helyszínelés miatt órákra lezárták, emiatt hatalmas volt a dugó a környéken. A híradónak nyilatkozó ejtőernyő oktató szerint, bár a katonák a legképzettebb ugrók közé tartoznak, ők sem tudják mindig kiszámolni, hol érnek földet.
És hogyha az ejtőernyős nem úgy irányítja az ernyőt, ahogy az elvárható lenne, akkor nagyobb távolságra el tud menni, mint a többiek, akiket esetben úgy irányítják az ernyőt, hogy a földetérési területre törekednek. Hirtelen szélbefúvás is befolyásolhatja, ami sajnos nyáron előfordulhat.
Az elsődleges szakértői vélemények alapján a teherautó sofőrje nem is észlelhette a balesetet, ezért a rendőrség kéri, hogy aki MAN típusú kékszínű teherautóval közlekedett ma délután 3:42 és 2 óra között Szolnokról Abony irányába, az jelentkezzen a rendőrségen. A híradót Szolnokról Révész Erika tudósította.
Megtalálták annak a nyugdíjas horgásznak a holttestét, aki egy fuldokló nőt akart kimenteni a szombathelyi csónakázótól volt, de közben maga is elmerült. A 70 év körüli helybéli nőt a horgászok még látták, amikor a csónakázótó hídján a sziget irányába sétált. Majd segélykiáltásokat hallottak. Ekkor az egyik horgász a nő után sietett, de mivel egyikük sem tért vissza, a többiek értesítették a rendőrséget. A búvárok végül csak a két ember holttestét tudták kiemelni a tóból.
Becsületkasszaként működő italautomatákat állítottak fel a főváros két pontján, egyelőre teszt jelleggel. A gépekből hideg ásványvizet lehet venni, pénzért vagy akár ingyen is. Aki azonban nem sajnál 50 forintot az innivalóért, az egy beteg gyermekeket segítő civil szervezetet támogat.
Az automata pénzt nem ad vissza, ellenben nem is feltétlenül kér. 50 forintért ad egy üveg hideg ásványvizet, vagy ingyen, ha a vásárló úgy akarja. Aki fizet, beteg gyermekeket támogat a pénzével.
Hát aki érez magába valamit is, és az simán meg tudja fizetni.
A becsületkasszába befolyó pénz a Csodalámpa Alapítványhoz kerül. A civil szervezet súlyosan beteg gyerekek kívánságait teljesíti, működésük 7 éve alatt majd 1400-at. Az utóbbi években azonban egyre nehezebb a dolguk.
Egyre nehezebben nyílnak meg a pénztárcák, egyre nehezebben adakoznak az emberek. A jó szándék megvan bennük, tehát a mai napig is találunk mi támogatókat, az emberek nagyon rendesek, és a cégek amennyire csak tudnak adnak, de mi is pontosan ezt tapasztaljuk, hogy folyamatosan egyre kevesebb pénz jön be.
A fővárosban 2 becsületkassza üzemel mától 1 hónapig. Az üzemeltető bank vállalta, hogy megkétszerezi a bedobált 50 forintokat, vagy akár meg is 10-szerezi, ha kell.
Mindenféleképpen egy olyan összeget fogunk a bank részéről az alapítványnak átadni, amivel egy kívánságot fogunk tudni teljesíteni.
Nyugat-Magyarországon komoly hagyománya van a becsületkassza intézményének. A 60-as, 70-es években rengeteg portán árulták így a háztáit. A szokás ma is él, ám az utóbbi években egyre több a becstelen vásárló.
Volt olyan, amikor levágták a kasszát, olyan is volt.
Budapesten még senki sem próbálkozott becsületkasszával. 1 hónap múlva kiderül, érdemes volt-e.
Átalakul a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Szeptember 1-én megkezdi a működését az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. A 100%-ban állami non-profit társaság egyetlen állami szervezetként irányítja majd a termékdíjköteles hulladékok begyűjtését és újrafelhasználását. Most a hasznosítható háztartási hulladék alig 15%-át gyűjtik szervezetten, a többi lerakókba kerül. A vidékfejlesztési tárca célja, hogy néhány éven belül például az elektronikai hulladék 65%-át újrahasznosítható módon begyűjtsék a lakosságtól.
Így néz ki egy fővárosi lakótelep mellett egy szelektív hulladékgyűjtősziget. A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint ez a rendszer nem működik jól. A háztartások mindössze 15%-a hozza ide hulladékát, ráadásul olyan szemetet is, amelynek nem itt lenne a helye. Tervek szerint ezek a szigetek folyamatosan eltűnnének, mert a szemétszállító cégek eleve szelektíven gyűjtenék majd a hulladékot. Ennek költségeire a termékdíj lesz a fedezet.
Ezeket a hulladékokat forgalmazza, a piacra bocsátja, ők fizetik a termékdíjat, ők nekik kell gondoskodni azokról az anyagi forrásokról, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a nyersanyagok azok visszakerüljenek a gazdaságba, ne a környezetet szennyezzék.
Átalakítanák a lakossági lomtalanítás eddigi gyakorlatát is, hogy megszűnjön az utcai lomizás. Ennek érdekében évente 2-szer díjmentesen lakásra mennének a lomtalanítók. Szeptembertől az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség veszi át a termékdíj beszedését, a hulladék begyűjtésének és újrahasznosításának szervezését. Az új szervezettől azt is várják, hogy ne ismétlődhessen meg a 2007-ben kirobbant német szemétügy. Akkor csaknem 4000 tonna Németországból származó illegális hulladékot találtak alföldi tanyákon. A nyomozás szerint a bálákat a kumbajai polgármester hozta be Magyarországra. Őt jogerősen 1,5 év szabadságvesztésre ítélték. A 4000 tonna hulladékból 3000 tonnát visszaszállítottak Németországba, 1000 tonnát a magyar állam a saját költségén megsemmisített.
Újra kell tárgyalni a Verespataki aranybánya koncessziós szerződését azért, hogy a román állam nagyobb bevételhez juthasson, ezt a román államfő mondta Verespatakon. Traian Băsescu megismételte, továbbra is támogatja a beruházást. Az államfőt tüntetők várták. A bányászok azt kiabálták, hogy dolgozni akarnak. A román államfő szerint Románia sokat veszített azzal, hogy az aranyár emelkedése alatt még nem volt kitermelés Verespatakon. A kanadai román Gold Corporation már csak a környezetvédelmi engedélyre vár, hogy megnyithassa Európa legnagyobb cián technológiára alapozó külszíni aranybányáját. Az engedélyezést a Borbély László vezette román környezetvédelmi minisztériumnak kell elbírálnia. Dominik Strauss-Kahn évekkel ezelőtti magyar barátnőjét is kihallgattatná, Tristan Bannon, francia újságírónő ügyvédje. Az újságírónő azzal vádolja a volt IMF vezért, hogy korábban egy interjú alatt szexuálisan zaklatta őt. Ügyvédje most azt kérte az ügyészségtől, hogy hallgassák meg Nagy Piroskát is, aki korábban levélben figyelmeztette a Valuta alapot, hogy Strauss-Kahn agresszív ember, és kellemetlen helyzeteket idézhet elő az, ha a női beosztottak dolgoznak az irányítása alatt.
A magyar származású közgazdásznő Nagy Piroska néhány évekkel ezelőtt készült fotón. A nő Dominik Strauss-Kahn beosztottjaként dolgozott a Nemzetközi Valuta alapnál, és 2008-ban intim viszonyba keveredett főnökével. Az affér nyilvánosságra kerülése után az IMF igazgató tanácsa vizsgálatot indított, amely megállapította, hogy nem történt szexuális zaklatás, és a nőnek semmilyen előnye nem származott a viszonyból, mi több, a történtek után fel is mondott. A Le Parisien című lap szerint Nagy Piroska levelet írt a vizsgálódó ügyvédeknek, melyben visszaéléssel vádolta Strauss-Kahnt, illetve figyelmeztette a céget, hogy a vezérigazgató agresszív ember, és mindenki számára kellemetlen helyzeteket idézhet elő, ha hagyják, hogy női beosztottak dolgozzanak az irányítása alatt. A Strauss-Kahnt szexuális zaklatással vádoló riporternő Tristan Bannon ügyvédje szerint Nagy Piroska tanúvallomása alátámaszthatná védence állításait, miszerint a volt IMF vezér, akivel egyébként rokoni kapcsolatban is áll, 2003-ban egy interjú közben megpróbálta őt megerőszakolni. Az Egyesült Államokban a bíróság 6 nappal ezelőtt az illetékes amerikai ügyész kérésére ejtette a vádakat, amely szerint Strauss-Kahn megerőszakolta egy hotel szobalányát. A szexuális kapcsolat tényét a csúcsmenedzser sem tagadta, de az áldozat vallomásai olyan ellentmondásosak voltak, hogy le kellett állítani a vizsgálatot.
Itthon egyre népszerűbb sport a futsal, vagyis a teremfoci. A tavalyi magyarországi Európa-bajnokságot ezrek nézték, és egyre több a csapat is a szeptemberben rajtoló bajnokságban.
A foci kispályás változatát Dél-Amerikában az ifjúság versenyeztetésére találták ki a század elején. A futsal név a spanyol futbol szála, azaz teremfociból ered. Tavaly Magyarország rendezte a sportág Európa-bajnokságát. A debreceni Phoenix csarnokban teltház előtt nyert Spanyolország. A magyar csapat ugyan a csoportkörben búcsúzott, de a sportág egyre népszerűbb, folyamatosan nő a csapatok száma. A dunakeszi Kinizsi az év elején a miniszterelnökség futsal együtteséből alakult. Nyáron új játékosokat is igazoltak.
A horvát szépen fordul a gól!
Ezt a 32-szeres válogatott Horváth Ferenc Szaúd-Arábia ellen rúgta 2000-ben. Most Dunakeszin is hasonló találatokat várnak tőle.
Itt egy kicsit nehezebb, mert egy kicsit keményebb a talaj, de hát hogyha úgy jön, akkor megpróbálom, persze, ez bennem van.
És nem csak a talaj keményebb, hanem a szabályok is szigorúbbak néhány helyen. A labdát 4 másodpercen belül játékba kell hozni. Bedobás helyett is csak oldalvonalról való berugás van. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője szabadidejében rendszeresen focizik, és egy nagy álma teljesült azzal, hogy bekerült a profi csapatba.
Régóta focizom, igazolt játékos soha nem voltam, bár mindig ez volt az álmom, most 32 évesen ez sikerült is.
A csapat jövő héten a Veszprémmel játszik edzőmeccset. Az NB2-es futsal bajnokság szeptember 9-én rajtól.
Most jönnek a sporthírek, a további sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Mi köszönjük figyelmüket, hírekkel legközelebb 3:45-kor várja önöket Edit, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Van egy ország, ahol szeretik a szép formákat, a házias kosztot, a vezetés közben telefonáló, balesetet okozó politikust, és még azt is elhiszik, hogy az ellenzék is lehet szexi.
Olyan rossz vagyok az ágyban.
A holttest a gardróbban van.
Jöttem átfolt csinálni.
Nem, köszönöm, majd én fölcsinálom.
Ez a rossz.
A férjem és profi boxoló.
A miniszter félrelép. Ma 20:05-kor az M1-en.
Remélem sokan megtalálják kedvencüket a kívánságműsor következő adásában is. Önök kérték például. A társulat tagjai nótáznak. Terongyos élet. Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté duettje. Hát így vagyunk mi ketten. Korda György és Balázs Klári előadásában. Féltelek. Aut Csilla és Szolnoki Péter kettőse.
Önök kérték. Holnap 20:05-kor az M1-en.